Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Jurák Kata újságíró lapszerkesztővel Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Molnár Péter. Telefonon felhívtuk Jurák Kata lapszerkesztőt. Kata megengedte nekem, hogy tegeződjünk, amit én nagyon szépen köszönök neked, és engedd meg, hogy a hallgatói család nevébe köszöntselek. Szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy velem beszélgettek itt a Mária Rádióban.
Ígérted nekem, hogy egy szép bibliai idézetet fogsz nekünk elmondani, és ahhoz egy személyes történetet is megosztasz a kedves hallgatókkal, a hallgatói családdal. Parancsolj!
Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Számomra azért fontos ez az igevers, mert hiszem és tudom, hogy az Isten nem ember, hogy hazudjon, és amit ígér, azt megcselekszi. És ő nem kért semmi más tőlünk, csak azt, hogy ne féljünk, hanem higgyünk. Higgyünk benne. Higgyünk az ő segítségében, hogy ő szeret bennünket, és mindig mellettünk áll. És bármilyen kétség, probléma is van az életünkben, ne arra tekintsünk, hanem arra, hogy van egy örökkévaló Isten, akitől bármit kérhetünk hittel, azt ő megadja nekünk. És az én életemben is számtalan bizonyság van arról, hogy ez a hit milyen megtartó erővel rendelkezik. Ilyen ima meghallgatásnak köszönhetem a kislányom életét. Azt mondták az orvosok, hogy nem lehet gyerekem. És én hittem Istennek, hogy ha hittel kérek tőle bármit, azt megadja. 5 évig imádkoztam, és megszületett a kislányom. Kihozott olyan betegségből, amiből az orvosok azt mondták, hogy lehetetlen meggyógyulni. Úgyhogy én számomra ez az igevers mindig egy ilyen lámpás az utamon, hogy soha nem arra kell néznünk, hogy mit látunk magunk körül, milyen problémákkal találkozunk, vagy milyen nehézségek jönnek az életünkbe, hanem arra, amit Isten ígért, mert mindig betartja.
Először arra kérnélek, hogy mesélj a gyerekkorodról, a fiatalságodról, a szüleidről, az iskoláidról, és arról, hogy kik voltak azok az emberek, akik meghatározóak voltak az életedben.
Én egy nagyon érdekes családi háttérrel rendelkezem, hiszen a keresztény hit annyira nem volt jellemző az édesanyám családjában, míg az édesapámében erőteljesen jelen volt. És én már gyermekként, amikor megkaptam a nagymamámtól az imakönyvet, akkor Isten felé fordultam, vagy úgy éreztem, hogy kell valaminek lennie, valami felsőbb erőnek. Én sosem hittem el, hogy ez az evolúció, ez létezik, hogy mi a majomtól származunk. Én hittem, hogy létezik egy valami, nevezzük bár, hogy akkor ugye még nem tudtam, hogy hányféle néven nevezik Istent. Én most már hiszem is tudom, hogy egy Isten létezik. Így az ima könyvön keresztül kezdtem el keresni Istent, úgyhogy végül is a nagymamámnak köszönhető az, hogy elkezdtem hitben járni, és egyre többet forgattam ezt az ima könyvet, annál inkább vágytam egy saját Bibliára. És végül 12 évesen kaptam meg az első Bibliámat, ami nem gyermekbiblia volt, és akkor megérintett valahogy az Új Szövetséggel kezdtem, és hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát elküldte értünk, hogy meghaljon. És belegondoltam, hogy engem vajon feláldoznának-e a szüleim, és nem gondoltam volna, hogy igent mondanának rá. Tehát, hogy én egy egyéni útkeresésben indultam, és az iskolában is gyakorlatilag ilyen különcnek számítottam az én hitemmel. Aztán sok bizonyság volt, imádkoztam egy gitárért, hogy tudjam Isten dicsérni, és ezt csak édesapám főnöke Németországból, kint dolgozott külföldön, küldött nekem karácsonyra egy gitárt. Megkaptam azt, amire vágytam, hogy egy olyan 16 évesen nagy bizonyság volt az életemben. Jó, hát erről csak Isten tudhatott, és megkaptam. Aztán a Pálvin Péter Jónikus Egyetemre jártam, Barót Miklós az én meghatározó mentorom. Az összes görög filozófia, arab filozófia előadásán csüngtem, és nekem mindig dékán úrként maradt, tudom, hogy más a titulusa. És olyan jó érzés volt, hogy figyelemmel követi a pályámat. Pedig hát nyilván sok száz tanítvány ment át a keze alatt. És ez olyan jó érzéssel töltött el, és kétségek gyötörnek, akkor mindig visszagondolok arra, azokra a tanításokra, amit tőle hallgattam, és azokra a példákra, tehát hogy így jó bizonyság az is például, hogy ilyen egyszerű dolog, de hogy ott tanultuk meg, hogy hogyan kell viselkedni, hogy mindig az egyháznak megfelelően viselkedjünk, akkor is, ha nem az egyetemen tartózkodunk. Vagy például bemegyünk valahová, és amíg nem kínálnak helyen, nem ülünk le. Ezt azért a gimnáziumban nem nagyon tanították, és ezt a dékán úrtól azért bement valaki vizsgázni hozzá, és levágta magát a székbe, akkor így mondta, hogy akkor köszönöm szépen, majd visszajön, hogyha meg tudom viselkedni. És így jó bizonyság ez is, hogy az egyik napnál, amikor mentünk interjúra, akkor így látszott, hogy ki volt a pázmányos, hogy ki állt a pázmány, mert azok álló maradtak egészen addig, amíg azt nem mondták neki, hogy foglaljanak helyet, és mondják, fogadjunk, hogy maró tanítványok. Úgyhogy ez így jó volt. Számomra ő az, aki egy óriási mentor. Pályám során pedig hát nyilván azért olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy meghatározó újságírók szárnya alatt nevelkedhettem, és tanulhattam el a szakma fortéjait tőlük. Nagyon nagyon hálás vagyok.
Te egy olyan típusú ember vagy, akit nagyon sok minden érdekel. Pályádon pozitív is, meg negatív is. Ezt te hogy éled meg az életben?
Én nem tudom, hogy konkrétan mi lehet az, ami annyira negatív, mert én hiszem azt, hogy az Isten keresőnek minden a javára válik, és én a nehézségekre is úgy szoktam nézni, vagy az ilyen problémákra, hogy oké, lehet most, én azt látom, hogy ez egy ilyen negatív dolog, vagy kritika érhet azért, mert kiállok az én általam képviselt értékek mellett.
Kata, én pont erre gondoltam, hogy az a negatív, hogy bizonyos jelzőket is szoktál kapni, ami szerintem azért túlzás, ugye?
Igen. Igen, és ezt keresztényként tudom csak átforgatni magamban. A mi harcunk az nem test és vér ellen van. És én nem az embert látom, aki írja, hanem azt a szellemiséget, ami mögötte áll, ami teljesen ellentétes, ami gyűlöli az én hitemet, ami gyűlöli a Krisztus ilyen embert bennem. És én valahogy mindig ezt így próbálom felfogni, hogy sosem azt az embert látom, aki engem ott minősít ilyen vagy olyan jelzőkkel, hanem azt a gonosz szellemi erőt, ami mögötte áll. Tényleg őszintén elkezdem sajnálni a belsőmben, hogy te jó ég, őnek így kell leélni a minden napjait, gyűlölettel teli szívvel. Nem is ismer és gyűlöl. És a magyar olyan szépen mondja, hogy a gyűlölet, tehát a gyűlölet, az megöl bennünket. És én mindig azt hirdetem, szeretettel tudjuk ezeket az embereket Istenhez vezetni. És mindig áldom őket. És amikor ilyen általad is említett jelzőket kapok, vagy üzeneteket, bár először nehéz volt itt szellemi szinten lelkileg elfordozni ezeket, akkor így annyit válaszoltam csak, hogy én imádkozni fogok érted, mert láthatóan nagy szükséged van rá. Szóval így teljes dirohamot szoktam kapni, hogy értem, csak ne imádkozz. Pedig hát azt mondja Isten igény, hogy áldani kell minket, és akik téged átkoznak. És ezzel tudsz áldássá lenni az ő életükben. És van erről egy pozitív bizonyságom, hogyha megengedett, hogy megosszam a hallgatókkal.
Természetes.
Hogy volt egy ilyen éles szóváltás, vagy hát megpróbáltak így a televízióban, élőadásban hát kihozni a sodromból, és támadni az Isten hitemet. És nagyon erőteljesen kiálltam, de tényleg szeretettel, de határozottan, hogy már pedig a hitemet azt nem engedem bántani. És tehát, hogy egy dolog van, amit tényleg kikérek azt, hogyha valaki a jelenlétemben gyalázza Istent. És jel is hallgatott az ember, és adás után így odajött, és azt mondta, hogy mondd el, hogy mi az, ami ilyen erőssé tesz, és mondtam, hogy az Krisztus bennem él, és elhiszem, hogy ő a megváltó, és ő a szabadító. És elkezdett sírni, és megkért, hogy imádkozzak érte, hogy ő is átélhesse ezt. és utána még egyszer előfordult egy riport film kapcsán, hogy ha megérzik benned azt, hogy szeretettel fordulsz feléjük, az a tűz, ami benned van, az őket is meg tudja érinteni, akkor szerintem ez a jó bizonyság, hogyha nem gonoszra válaszolunk, hanem szeretettel. És ez nem feltétlenül jelenti, hogy azt megdobnak bennünket külön, és akkor mi kenyérrel dobálózunk, vagy megengedjük, hogy dobáljanak, nem. Hanem én azt gondolom, hogy meg kell húzni a határvonalakat, és most éppen ennek van itt az ideje. Látható, hogy a keresztény emberek ellen milyen gyűlölet irányul a világban. És én azt gondolom, hogy amit most jelenleg is tapasztalhatunk a világban, ez a fajta nyílt keresztény ellenes beszéd, ez olyan mértékben el tud harapózni, hogyha nem húzzuk meg azt a határvonalat, hogy eddig és ne tovább, ami azt gondolom, hogy mérhetetlen gyűlölködéssé tud átalakulni. És szerintem helye van annak, hogy odaálljunk, és legyenek olyan emberek, akik akkor is megvallják, és akkor is ott legyenek keresztanyákunkban, hogyha mondjuk ez egy bizonyos társadalmi csoportot láthatóan sért. Tehát, hogy ne engedjünk az elnyomásnak, mert Isten nem ezt kéri tőlünk, hanem azt, hogy valljuk meg őt az emberek előtt. És akkor ő is megvall, Krisztus is megvall bennünket az Atya előtt. Én ebben hiszek.
Teljesen igazad van, és nagyon jól tudod, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy már majdhogy nem megszólják azokat az embereket, és itt előbb-utóbb rá fogsz jönni, hogy kire gondolok, akinek például egy kereszt van a nyakába, és vállalja a kereszténységét. És ez szerintem egy szörnyű állapot, hogy ez majdhogy nem szégyelni kell, vagy legalábbis azt szeretnék, hogy az ember szégyelje, pedig ezen nincs mit szégyelni, mert ez egy gyönyörű dolog, amit megélhetünk nap mint nap. Tudod, a Jóisten pici apró kis csodákat ad, amit nem is veszünk észre abban a pillanatban, hanem lehet, hogy csak később tudjuk, hogy mi történt, de akkor se győzzük igazán megköszönni ezeket a csodálatos dolgokat, amiket kapunk nap mint nap, és gondolom, hogy te is úgy ébredsz, mert ezt mesélted nekem, hogy egy órával hamarabb felkelsz, ha ezt elmondanád a hallgatóknak, hogy miért. Ez is.
Én nagyon köszönöm, hogy ezt a témát felhoztad, mert azt gondolom, hogy a hálaadás az átprogramozza az életünket. És én minden reggel korábban kelek valóban, mint kellene, hogy Istennel tudjak tölteni egy órát, hogy felvértezzem magam arra a napra. Annyira feltölt, hogy így körbenézek, és köszönöm, Uram, hogy van hol laknom, van mit ennem, csodálatos családom van, köszönöm, hogy itt élhetek, köszönöm a barátaimat, köszönöm a munkatársaimat, és akkor így elkezdem így áldani és hálát adni tényleg azokért, akik körülvesznek. És akkor ilyen jó kedvem van, tehát mások lehet ilyen rossz kedvel ébrednek, és mennyi rossz minden történik, mert bekapcsolja az ember a rádiót, a televíziót, és mert tényleg felkelés után 30 percre már úgy érzed, hogy ez a sok negatív hír már a földbe döngöl, és én pedig úgy gondolom, hogy sokkal jobb úgy ébredni, és azzal indítani a napot, hogyha észreveszem azokat az egyébként hétköznapi dolgoknak számító történéseket is, hogy tényleg bemehetek a munkahelyemre, mert van munkahelyem. Elvihetem a gyerekemet iskolába, mert van gyerekem. Tehát, hogy ez nem mindenkinek adatik meg. És én tényleg hálás vagyok mindenemért. Mindent Istentől kaptam, mindent. És én azért azt gondolom, hogy ha így nézünk a világra és az életünkre, akkor az tényleg meg tudja változtatni a jövőnket. Mert ha úgy mész be, tényleg csak a családodon belül, hogy nem mindig azt hallgatják, hogy ez is rossz, meg az is rossz, meg hallottad-e, hogy azzal mi történt, és csak a negatív mumokat nem szeretik az emberek egyébként, én azt vettem észre, egyébként sem, hogy a hála átprogramozza az életünket, és azért is kellek fel korábban, hogy megváltoztatja az egész napomat, hogy hálával indítom.
És gondolom, hogy nem csak hálával indított, hanem este lefekvés előtt is, vagy tévedek?
Nem, abszolút nem téved, és volna, hogy napközben is, ha lehetőségem van rá, akkor ott is megpróbálom akár autóvezetés közben is dicsérni az Urat, mondani a zsoltárokat. Tehát, hogy ez tényleg a Isten igéje egy olyan szellemi táplálék, ami valóban bármelyik napszakban, tehát nincs reggelhez vagy estéhez kötve szerintem, az így megelégít bennünket. És a 23. Zsoltár, ahogy mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, hűves legelőkön nyugtat engem, és elégedettségérzéssel tölt el, ez a jobb szó talán, hogy tényleg nem is értem, mit aggodalmaskodok. Hát itt van mellettem Isten, ki minden szükségemet be fogja tölteni. És akkor így, jó, nem tudom, így mindig elkezdem így végigpörgetni magamba újra, hogy mennyi csodát és jelet kaptam, mennyi bizonyságot az életembe tőle, és akkor rájövök, hogy igazából tényleg nem szabad félnünk, csak hinnünk benne.
Arra kérnélek, hogy egy pár mondatban, hogyha családodról mesélnél a rádióhallgatóknak.
A szüleim nem túl hívő közegből jöttek, de többen vagyunk testvérek, négyen. Hála Istennek mindenki elkezdte az Urat keresni, és komolyan odaszánta az életét ez a generációs vonal a családon belül, és a mi gyerekeink is. Tehát, hogy azt látom, hogy jó példa ez a szülők által képviselt értékrend, mert a mi gyermekeink is, a család, mondjuk a testvérem gyermekei is Isten félő keresztény emberekké váltak. És azt látom, hogy ez most már olyan pozitív erőt tud adni az ő közegükben is, ami ugye most tényleg nagy szükségük van erre, mert a világból érkező abnormalitást tükröző filmek özöne, ami a médiából rájuk árad, vagy az a torz társadalomkép, amit láthatnak, hallhatnak, hogy az ellen felvértezi őket. Ez a keresztény családmodell, ez a hívő közösség. Hogy ezt látják, hogy mi imádkozunk, hogy mi Istenre bízzuk a dolgainkat, hogy nem aggodalmaskodunk, hogy nem a gyűlöletbeszédét hallgatják itthon, hogy egymáshoz szeretettel fordulunk. Tehát én azt gondolom, hogy a család az a közeg, ahonnan, hogyha változást akarunk az egész világban, vagy társadalomban, vagy akár csak a saját országunkban elérni, akkor az családon belül kell elkezdenünk. A saját életünkben. Hogy meglássa a gyerek a tisztelettet, hogy én tisztelem az én anyámat és apámat, és én gondot viselek róluk. Így neki is ez a természetes, hogyha velem esetleg valami történne, hogy adott esetben ugye voltam beteg, és ahogy a gyerekem felén fordul szeretettel, hogy gondot visel rólam, bár még csak tényleg 10 év alatti volt. Megpróbál segíteni, hogy oda jön az ágyhoz, fogja a kezem és imádkozik, értem. Bár kis saját kis szavaival, de megkér Istent, hogy gyógyítson meg. És szerintem ez fontos, hogy ezt lássák, hallják, átéljék, megérezzék, hogy elmegyünk Isten tiszteletre, hogy egy hívő közösséghez tartozzanak, hogy hitben járjanak. Szerintem ez csodálatos dolog, és nagyon hálás vagyok Istennek ezért a családmodellért, hogy valóban felnőtt egy olyan generáció, akiknek az élete az újabb felnövekvő generációk életére pozitív hatással tud lenni a hite által.
Kedves Kata, mit üzennél a Mária Rádió hallgatóinak befejezésképpen?
Azt üzenném elsősorban, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjanak, hanem imádsággal és hálaadással járuljanak Isten elé. Mert az Úr angyal azt tábort jár az őt félők körül, ahogy mondja az ige, és megszabadít bennünket minden nehézségtől. Míg az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, az őt kereső bőségben élnek. És legyen ez az ő útjukon egy olyan lámpás, ami mindig fényt tud adni nekik, és reménysugarat az az ő életükbe, mert nagyon fontos azt is tudnunk, hogy a fény az elnyeli a sötétséget. És én hiszem és tudom, hogy az igazság az mindig győz, és ezt pedig csak Krisztus által tudjuk, Krisztussal együtt tudjuk megvalósítani.
Kedves Kata, nagyon szépen köszönöm ezt a szép és őszinte beszélgetést, és azt hiszem, hogy mint embert, érző embert is sikerült téged bemutatni a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak, és engedd meg, hogy a Jóisten támogatását és a Szűzanya támogatását kérjem további életedre és terveidre is természetesen, és köszönöm szépen neked a riportot, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen. Köszönöm a lehetőséget.
Jurák Kata újságíró lapszerkesztővel Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió. Betlehemre várva.